Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Na, egy friss hang végre, nem egy megfáradt, vagy egy dörmögő, vagy egy félbeszakító. Itt van a stúdióban Nyúl Zsuzsi.
És Kántor Endre. Sziasztok, jó reggelt!
Ez a Millás reggeli, ahogy ezt hallottátok, a Rádió Café 98.0-án, március 12-én, szerdán 6 óra 31 perckor. És jó idő lesz,
jó, úgy tűnik. Jó idő lesz, igen, úgyhogy osszátok meg velünk ti is, hogy keltetek ma reggel. Van, aki azt írja nekünk morgásban már így korán reggel, hogy a tegnapi eső elverte a tervezett futásomat, mondja mérnök.
Igen, hát ezt ismerem.
De hát,
azért figyel, nem volt az a nagy eső.
Nincs kifogás, gyerekek, menni kell, csinálni kell. Egyébként osszátok meg velünk a 0630 698 098 0 SMS, Viber és WhatsApp számunkon, hogy ti megkezdtétek-e már a tavaszi szezont ilyen formában? Tavaszi futás, igen. Nem tudom. Vagy esetleg láttok valami érdekességeket az utakon, ami a közlekedést illeti. Én amúgy, ahogy jöttem befelé, azt vettem észre, hogy mintha sima szombat délelőtt lenne, vagy kora reggel lenne. Alig voltak autók.
Érdekes,
nagyon
bent a városban,
könnyen
igen,
lehetett közlekedni.
A bevezető szakaszokon egy kicsit ilyen dugulás volt, de elmúlt. Úgyhogy igen. Lehet, hogy már szerdára kidolgozták magukat az emberek. Hát, tudod, meg volt a hétfő kedd nagy
roham.
Lehet,
igen, sima home office nap van. Szóval,
lehet, hogy home office nap van, figyelj, így van.
Szerintem nagyjából itt véget is ér a jó hír áradat, hogyha egy picit ránézzük.
Ja, igen, sajnos. Tényleg elfejtettem, hogy szerda van és morogni kéne.
Igen, hát vanok a morgásra. Ársapka, 7,1%.
Rigófügyre lehetett ébredni. Na, azt mondja, az jó. Nagyon jó egyébként, igen. Ársapka, igen, hát ez erről szerintem még sokat fogunk beszélni.
Így van, akár csak a 7,1%-os élelmiszerinflációról, ami februárban volt a KSH adatai szerint, márciusban sem lesz
repülő
sokkal jobb.
Vettünk, tudod?
Abszolút. Aztán itt van ez az amerikai ukrán alkú, mert egy picit erősödött a forint egyébként.
Igen, hát figyelj, van itt minden, úgyhogy izgalmas. Elszabadult indulatok és elszabadult emberek a világ minden pontján.
És még itt van nekünk ez a ragadós száj és körömfájás,
ja,
is. Bezárt elővigyázatossági okokból az állatkert amúgy, úgyhogy hétvégére oda ne tervezzetek programot.
Szuper. Gergely nap van egyébként, úgyhogy minden kedves Gergely Gergő nevű hallgatónknak boldog névnapot kívánunk. És Gergely napra van egy nagyon érdekes ünnepünk. Uh-huh. Ez a, szerintem úgy kell mondani, hogy Grékarismassa.
Igen.
Ez a Feröer-szigeteki nemzeti ünnep, ez nagyon fontos. Az ország nemzeti madarának, a csigaforgatónak a hagyományos hazatérését ünneplik az ország fővárosában.
De milyen szép ez!
Igen. Nem? Egyébként Szent György miséje ez, amikor így történik. Valószínűleg a csigaforgató ünnep előbb volt, és akkor jöttek a hittérítők, és azt mondták, hogy mostantól kezdve ez a Szent György miséje lesz.
Kicsit összegyúrták.
Nem baj, az a lényeg, hogy legyen.
Így van, így van. 1879-ben egy különleges napra ébredhettek egyébként a szegediek. Akkor volt a szegedi nagy árvíz, hajnali 2 órakor a Tisza betört Szegedre, és csak nem az egész várost elpusztította. Ez egyébként csak a Palánk környékét nem érintette. Ez maradt szárazon, ez tehát ezen a napon volt 1879-ben.
Hát most nem lesz ilyen, mert most rendkívül alacsony vízszint van, ami egyébként egy kicsit aggodalomra ad okot, úgyhogy ezek a kisebb esők, mert szerintem ez semmi nem volt a mérnök úrnak üzenem. Komolyabb esők és hosszabb ideig kéne, hogy legyen, hogy itt azért rendbe jöjjön a Duna és a Tisza. Minden esetre azt mondja, mi volt még? Ja igen, megalakult a debreceni VSC elődje 1902-ben, az Egyetértés Futballklub. Most már nincsenek ilyen nevek, mert...
Egyetértés Futballklub.
Nem lehetsz az Egyetértés Futballklubnak, nem voltak ultrái. Gondolj bele, mi...
Igen, igen, ott egyetértés volt, igen. Igen. Jelentsen ez bármit is, oké. Okay.
Az Anschluss is megindult 1938-ban, amikor német csapatok bevonultak Ausztriába, szintén ezen a napon.
És 1940-ben békekötés történt a finn-orosz háború esetében, pontosan ugyanezen a napon. 1946-ban kivégezték Szálasi Ferencet.
Fú, na nézzük, mit
sok
lehet még itt.
Tört,
ja igen, ami szerintem fontos, és a mi életünkre is nagy hatással van, az 1989-es esemény, azt, amikor...
Ez direkt hagytam meg neked.
Ez nagyon jó.
Tudta,
a Tim Berners-Lee nevét azt így mindenféle táblákon is lehet látni. 33 éves volt egy szoftvermérnök, aki a svájci CERN-ben a Részecske Fizikai Kutatóintézet munkatársaként beadott egy tervet a főnökeinek, és leírta a tervben, hogy hogyan lehetne kommunikálni egymással távoli számítógépek segítségével. Ennek alapján alkotta meg később a HTML nyelv első változatát. Ugye ez a HTTP protokoll, ami az adatátvitelre szolgál a weboldalaknál, és az első böngészőt, ami worldwideweb.app, tehát www néven egyszerre volt képes megnézni mások weboldalait, és szerkeszteni is a sajátokat. Úgyhogy elindult valami, amit ma úgy hívunk, hogy internet, de alapvetően ez itt indult 1989-ben.
Így van, ez egy nagyon fontos technológiai mérföldkő volt, akárcsak Magyarország életében 1999-ben, amikor csatlakoztunk a NATO-hoz. Ez is egy fontos dátum
volt.
Fú,
rengeteg. Én akkor Magyar Rádióban dolgoztam, és nagyon sokat interjúoltam Jamie Shea, NATO szóvivőt, aki itt rengeteget volt Magyarországon, és sürgött forgott mindenki. Egyébként egy nagyon, nagyon jó emlékeket ápolok erről a szóvivőről. Egy segítőkész, egy ilyen igazi jó angol típusú pacák volt Jamie Shea. Egyébként szerintem lehet, hogy ír volt ő, de minden esetre nagyon segítőkész és nagyon klassz volt vele dolgozni. Abszolút emlékszem erre az időszakra. És hát, hogy mennyire érdekes ez most, hogy a NATO tagjai vagyunk, egyáltalán a NATO-val mi lesz? Amerika nélkül mondjuk így, hogy lehet nyugodtan szerintem így fogalmazni, mennyire lesz itt egy európai, nem transatlanti, hanem egy európai alliance, és hogy tudják ezt összekalapálni, bár egyébként a brit miniszterelnök nagyon erőteljesen próbálja visszahozni és visszafordítani Amerikát. Ez a most elvileg, ugye, hogyha belemennek ebbe az oroszok a 30 napos tűzszünetbe, akkor megindulhatnak a komolyabb tárgyalások, és persze megint meg van hívva Zelenszky a Fehérházba.
Igen,
ezt mondta
igen,
kiabáló ember, hogy újra, igen, újra, mert hogyha rendesen viselkedik, és sokszor elnézést kér, és mindenkitől elnézést kér, és hajbókol eleget, akkor talán meghallgatják, és nem adnak neki, osztanak neki is lapot.
Na hát innen nehéz lesz egy kicsit a születésnaposokra rákanyarodni.
Jó, na, próbáljuk meg.
Próbálok valami, nem tudom én, kapaszkodót találni, átkötést ebben a gondolatmenetben, amit az előbb elmondtál. Talán oda kötnék vissza, hogy Jack Crouch, amerikai író, ezen alapon született 1922.
Jack Kerouac, aha.
Kerouac, bocs, igen. Zavarban voltam, mert hogy egyébként ő francia származású.
Igen.
És így került aztán Amerikába, egy ilyen eléggé, hát önmagát kereső, különleges író volt, aki a beat nemzedéknek egy meghatározó alakja, sokakat inspirált, mint például Bob Dylant, vagy Jim Morrisont, és akár említhetném amúgy a Beatles tagjait is, szóval egy igazi ilyen útkereső, szabadságot, társadalmi kötöttségettől mentes.
Nagyon érdekes, igen, mert ugye ő ő kanadai franciáknak a gyereke, és így lett az egyik legnagyobb amerikai regényíró, a Beat nemzedéknek a nagy tagja. Hát az úton azt szerintem nagyon sok mindenki olvasta. Én nem is tudtam, hogy nyilván valamikor egyszer régen, amikor megnéztem, hogy ő milyen néven született, Jean-Louis Lebri de Kerouac.
Na, ugye? Tehát,
de soha életében nem használta ezt szerintem, aha, ezt a nevet.
Jó, tehát ő egyébként 47 évesen igen, elhunyt, úgyhogy egy legendás életművet hagyott maga után. Mindenképpen szeretünk volna róla megemlékezni, akár csak 1946-os születésű Liza Minnelliről, aki egy, de nem tudom, tehát hogy elkezdtem olvasni az ő önéletrajzát, meg egyáltalán az élettörténetét, és hát gyönyörű sztori. Ugye ott kezdődik, hogy Judy Garland az ő anyukája, és alig
hát onnan már elég nehéz volt indulni szerintem.
Igen, és azért ez amennyire előny, annyira hátrány is nyilván, hogy ilyen híres szülőknek a gyermeke, az apuka egy nagyon híres rendező, színházrendező, filmrendező volt. 17 éves volt egyébként Liza Minnelli, amikor először a Broadway-en fellépett, de tanult énekelni Párizsban, New Yorkban, szóval, hogy ő nagyon, nagyon komolyan vette az egész pályára való felkészülését, és hát személyes jó barátja volt Frank Sinatra-nak, Freddie Mercury-nak, akivel egyébként többször fel is lépett, és számtalan díjat nyert, például 1973-ban megkapta az Oscar-díjat, meg a Golden Globe-ot, meg gyakorlatilag mindent, amit ezzel a filmmel be lehetett
Grammy
söpölni.
Legenda,
így van. Tehát nagyon nagy élettörténete van, és nem csak a karriere lenyűgöző, hanem a magánélete is, mert hogy elképesztő erő van benne. Csak egy érdekességet emelnék ki, 2000-ben majdnem lebénult egy baleset következtében, vagy egy betegség következtében, aminek aztán voltak következményei, azt mondták, hogy öröke tolószékbe került, de ő mégis felállt akarattal, végigcsinálta. Nyíltan vallott a függőségeiről például, ami abban az időben egy ritka dolog volt, hogy ő ezt felvállalta, és nem ezzel szeretném befejezni az ő történetét, sokkal inkább azzal, hogy 2011-ben francia becsületrenddel tüntették.
Ez nagyon érdekes, ezt én is néztem, hogy a francia lovag, a becsületrendnek, a francia becsületrend tisztje.
Így van.
És a Sorbonnra járt.
Bizony.
Ott végezte a főiskolai tanulmányainak egy részét a Sorbonon. Ez is tök érdekes szerintem. Úgyhogy...
Szóval Liza Minnelli.
Miért kapta az Oscart?
Hát mondom, a kabaré.
Ja, a kabaréért. Ó, hát a kabaré az
73-ban.
Igen, az abszolút.
Igen. Alapmű.
Alapmű, így van. És volt még a... Mi volt az a film, amiben a... Nem jut eszembe a... Ki volt a... Na, az se jut eszembe. A kis zongorista pacák, aki a főszereplő volt az Arthur című filmben. Na, az majd eszembe jut, hogy a kedves hallgatók megírják. Így van. 0-36-98-0-98-0. Abban is játszott. Meg hát a Muppet Show-ban. Beszéljünk haza valamennyire. Muppet Show Manhattan. Liza Minnelli, tehát igen. Na, azt mondja, hogy és akkor még itt van nekünk a Jampi. Fenyő Miklós.
Drága Fenyő Miklós.
1947.
Istenem.
Igen. A Hotel Mentol. És
lesz újra Hungária
koncert. Dudley Moore, köszönöm. Igen, Dudley Moore. Igen. Hát persze, hogy lesz. Én ezt érdekes, hogy azt írja róla a Fenyő Miklósról a Wikipédia, hogy gitáros. Én azt hittem, hogy alapvetően zongorista.
Igen. Hát nélküle nem létezne a hazai rock and roll.
Hát az, legalábbis az a kategória.
Imádjuk.
A mentol színű szemüvegben és...
Igen, újra divat.
Jampi öltön. Igen, megint. Na.
Igen.
Azt hittem, egyszer már sikerült. Azt mondjuk, hogy Fenyő Miklósnak nem lett rap és break karrierje, annak azért örülünk. Egy időben azt így megpróbálta felvenni a tempót, de ez nem jött össze, illetve hát, hogy is mondjam, mérsékelten habzó siker volt.
De ő azért úgy mondja egyébként, hogy ő hozta a mondja.
Ja, igen, tehát, igen, hát igen, okay. Na mindegy. Oké. Okay. Akkor szerintem ne Fenyő Miklóstól zenéljünk, hanem egy olyan pacáktól, aki nagyon érdekes, mert a multikultúrát képviseli, és első generációs amerikai, palesztin apukától és filipino anyukától származik, de Kaliforniában, San Franciscóban nőtt fel, Hanni El Khatib, akinek az első lemezét nem más, mint a Black Keys-nek az egyik nagy neve Dan Auerbach gondozta, és hát ilyen is egyébként Hanni El Khatib egy tök jó stílust képvisel. Érezni néha a hagyatékot, de alapvetően kaliforniai zenét játszik, úgyhogy Hanni El Khatib következik.
Lehet egy kérdésem?
Már meg is volt.
Millás reggeli.
Na nézzük, mit írnak a lapok. Hát sok jót nem.
Hát sok jót nem.
Mondd az elsőt, amit te találtál. Lehet, hogy a tiéd jobbak lesznek.
Hát figyelj, én a HVG-n találtam egy érdekességet. Uh-huh. Drága és silány élelmiszereket hoz Magyarországra Trump vámháborúja. Hát. Szóval azt nem mondhatnám, hogy nagyon vidám a hír.
Jó lesz. Igen, nem lesz rajta sapka, vagy lesz azokon?
Hát figyelj, de most egy kicsit mélyebbre ásunk ebben a témában, legalábbis a HVG cikke szerint, mert hogyha minden rosszul sül el, akkor a következő években a keletről és nyugatról is ömleni fog Magyarországra ez a fajta silány élelmiszer. Donald Trump világgazdaságot felforgató politikája egyesek szerint az az egyetlen célja, hogy több erőforrást koncentráljon amerikai kézbe, pedig az Egyesült Államok már így is a globális gabonakereskedelem több mint felét uralja. A helyzet egyébként odáig fajult, hogy akár az is lehet a jövőben, hogy néhány menedzser fog majd dönteni a világ sorsáról e tekintetben. És ez bármilyen furcsán hangzik, de a hazai mezőgazdaságra is negatív hatással lehet, és amúgy az amerikai farmerek is egy kicsit szívhatják a fogukat. További részletek a cikkben olvashatók a hvg.hu-n.
Igen, egyébként most szóltak neki, hogy amivel fenyegetőzött, hogy bezár autógyárakat, aha, azok amerikai tulajdonban vannak, wow, tehát most hagyjuk abba.
De nem
gond egyébként, hogy teljesen kaotikus. Igen, hát ugye erre majd részletesen kitérünk, hogy a 30 élelmiszerre vonatkozó ár és stopp az hogyan fog működni. A 24.hu azt hozza, hogy legalább nem veszteségesen kell árulniuk a kereskedőknek ezeket a termékeket, de hogyha megnézed az összeállításokat, akkor kiderül belőle, hogy alapvetően a kereskedők nem voltak olyan jó bőrben az elmúlt időszakban. Nyilvánvalóan, ugye, hogyha csak kiragadjuk azt a részét, hogy bizonyos élelmiszereknél milyen jellegű áréseket lehet látni, akkor az úgy nagyon csúnya dolog, lehet ezt mondani. Viszont ha megnézzük a másik oldalát, az összes különadót és mindenféle terhet, amit ugye a jelen helyzet rájuk ró, akkor meg azt kell mondani, meg azt, hogy egyáltalán hogyan szerepelnek, mi van a könyvekben. De most az, hogy erre a 30 élelmiszernél milyen áron lesz az ár és top, az is egy külön dolog, hogy itt ezen a szinten fogyasztjuk, vagy visszavisszük, ugye, mert erre is voltak tervek, illetve, hogy akkor hol fogja megpróbálni a működési költségeket behozni a kereskedő.
Igen, mert ez a legnagyobb probléma, és ezt kritizálják egyébként szakmai szervezetek is, hogy nehogy már a vég, tehát hogy a kereskedők viseljenek minden terhet, tehát azért az ellátási láncban, az ellátási láncban azért jó lenne, hogyha ezek máshol is megjelennének.
Hát, amit mondtál ezek te, a terhek. Szerintem az sok helyen meg fog jelenni, hogy rosszabb minőségű terméket fogsz ugyanannyi pénzért megvenni, mint eddig vetted. Ezen kívül az ár és stopban résztvevő termékeknek egy jelentős részét nem fogják tudni nagy mennyiségben tartani, azok nem lesznek, hiány cikkek lesznek, ahogy egyébként láttuk már, és az ilyen jellegű belenyúlás a piaci folyamatokba az mindig ahhoz vezet, hogy valahol a végén a sornak a fogyasztó rosszabbul jár. Ez van.
Furcsán túlmozgásos lettem most erre híre. De akkor folytatom, folytatom. A Magyar Narancs ír arról, egyébként a cikk a Telexre hivatkozik, hogy több ezer magyar munkalehetőséget kínálnak a Fülöp-szigeteki állásbörzén. Igen. Körülbelül 3000 magyarországi munkalehetőség közül lehet válogatni, mert hogy most van a Barátság Magyarország Barátság Hete című rendezvénysorozat, nevessél. 700 és kötőjel 1000 euró közötti
munkabér. Most be kéne játszani a filmiradónak a zenét. És ugye? Na mindegy, magával nincs, ezzel nincs gond egyébként, hogy kb. 3000 munkahelyet szeretnének betölteni.
Igen.
Azzal van gond, hogy teljesen más a kommunikáció erről az egészről.
Igen, de ha gondolod, megosztom veled azért, hogy mégis milyen szakmákban keresünk a munkavállalókat a Fülöp-szigetekről, csábítjuk őket ide bőséggel. Gépkezelőkre lenne szükség, hegesztőkre, csőszerelőkre, szálloda és éttermi dolgozók, a gyári munkásokra. Most képzeld el, néhány nappal, most a múlt héten voltam egy konferencián, ami egy hotelben volt, és legnagyobb meglepetésemre a filipino hölgy sem magyarul, sem angolul nem beszélt. Hát mondom, ez szuper.
Igen.
Ez érdekes volt.
Jó, sem angolul, ez a legjobb.
Igen.
Jó, de ő nem baj, mert tudta, hogy mit kell csinálni.
Jó, így van, leügy ezt a munkáját, és jó.
Na, friss hírekkel kapcsolatban, ugye az árestopp az abszolút viszi, egyébként pedig a többi az szerintem ott van, mint a tőzsdei információk között, mert ott is azért bőven van, úgyhogy erre rá is ugrunk. Aztán megnézzük, hogy milyen közlekedési infókat küldtek a hallgatók, mert láttam, hogy már jött több is, úgyhogy...
Igen, és amúgy kicsit rá szeretnénk erősíteni erre a témára, amit amúgy majd fogunk a mai napon is tovább vinni, a mozgás és az új munka. Valaki azt írja, hogy hardcore futó, írja Tomi egyébként, és ő akár mínusz 5 fokban, éges esőben is kimegy futni, nem fitness terembe kardiozik. De jó, ez az.
Nincs komfortzóna.
És ti? Hogy csináljátok?
Igen, mert nagyon kíváncsiak vagyunk.
Igen.
Jó, akkor jöjjenek a tőzsdei információk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát kezdjük a budapesti értéktőzsdével, ha már itthon vagyunk, és morgós szerda van, nagyot esett a magyar tőzsde, mondhatnám, hogy is lényegében, mert egy ilyen folyamatot látunk. Jelentős mínuszban zárt a BUX, a nemzetközi piacokon látható eséssel összhangban, tehát egyébként lefelé lógott ki az európai sorból a bét. Részben ugye a reggeli inflációs adat miatt, amely a várakozásokhoz képest negatív meglepetést okozott. Mi próbáltuk elmondani hétfőn, hogy az a piaci várakozás az egy kicsit optimista, ami az átlag volt. Jóval a fölött lett. Minden esetre a BUX 1,9%-os mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékhez képest. És hogyha megnézzük a blue chippeket, az OTP 1,5% mínusz, a Magyar Telekom 2% fölött, a MOL 2,5%, a Richter szintén 2,5%-os mínusz, de estek még olyan cégek is, mint a Waberers majdnem 4%-ot, a Dunahouse majdnem 3%-ot, az Állami Nyomda 2%-ot, éppen hogy egy páran tudták tartani magukat, a Graphisoft például 0,8%-kal, vagy a Cig Pannonia 0,3%-kal, de azt hiszem talán ennyit lehet elmondani, és hát jelentős esés, a jelentős forgalomban esett az OTP 12,5 milliárdosban, a MOL-nak majdnem 3 milliárd forint volt a forgalma, a Richter több mint 2 milliárddal vette ki a részét, és hát azt lehet látni sajnos, hogy nem túl jó az Egyesült Államokban sem a helyzet. Ugye a háborúról jó hírek jöttek, mert lenne ez a 30 napos tűzszünet, és hogy tényleg lehetne kezdeni tényleg valamit nyélbeütni, viszont a vámokról rossz hírek jöttek, és ugye az az óvatos emelkedés, ami kibontakozott a piac nyitása után, ezt gyors lefordulás követte. Ugye Donald Trump megjelentette, hogy 50%-ra emelik a kanadai vas és acélimportra vonatkozó vámokat, úgyhogy ez például eléggé beütötte. Egyébként, hogyha megnézzük az amerikai piacot, akkor a legnagyobb sztori talán, ami összefüggésben van ezzel, a Tesla összeomlása, ami néhány hét alatt elvesztette a felét az értékének. Ha csak az európai eladásokat nézzük, ott már 45% körüli mínuszban van, illetve esésben van a Tesla értékesítése. Történelmi mélyrepülésnek lehet nevezni a Tesla esését. Lényegében Elon Musk politikai szerepvállalása is ott van, illetve hát ez eleve megosztott megnyugtatta a befektetőket és a vásárlókat egyaránt, illetve ugye az elemzőházak sorra csökkentik a célárakat, és a vállalatpiaci megítélése eléggé romlik. Hosszú távú befektetők közül van, aki azt mondja, hogy ilyenkor kell vásárolni, de hát ugye ez egy dolog. Ajánlanám még, hogyha itt mondtam, hogy lehet cikket ajánlani a Tőzsdében, Jónap Richárd cikkét a Portfólión lehet olvasni, az a címe, hogy amikor már nincs, aki eladjon a rossz hírekre, úgyhogy ez egy különösen érdekes információ. Na hát ugye a legnagyobb esését könyvelhette el, mikor is kedden az elmúlt időszakban a Dow Jones, erre az több mint 2% volt, erre még 1%-nál többet ráhúzott. Tegnap az S&P 0,8%-os mínuszban, a tegnapi napon előtte a Nasdaq 4%-kal, az S&P szintén kb. 1,5%-os mínuszban volt. A Nasdaq is tovább esett, tehát a 4%-ra még rátromfolt egy kicsit, 0,2%-ot, de a Russell 2000-es már egy pici pozitívumot mutat. Az Egyesült Államokban 0,2% plusz. Mondtam, a legnagyobb mínusz a Tesla-nál volt, utána elkezdték vásárolni a papírokat, és van olyan befektető, aki azt mondja, hogy ilyenkor érdemes higítani a portfóliót, és belenyúlni a Tesla árfolyamába, úgyhogy picit visszajött. Az Nvidia 1,6%-os plusszal, a Ford 2,7%-os minusszal, ami érdekes, a nagy amerikai légi társaságok, az American Airlines és barátai, akik mind jelentős 6% fölötti, az American Airlines 8% fölötti mínuszban van. Azt nem tudom, láttátok-e, hogy ilyenkor ugye, amikor elindul a tavasz és a tavaszi szünet beindul, akkor kanadaiaknak tízezrei, százezrei utaznak Floridába és amerikai déli részekre. Teljesen üres repterek vannak. Aha. Senki nem utazik.
Bemutazik?
Azt mondják a kanadaiak, hogy nálunk mostantól kezdve az amerikánó, az kanadiárdó, úgyhogy...
Nemzeti bojkott van egyébként,
nemzeti
az amerikai
bojkott van, bizony, és
iránt.
rengeteg uh-huh. negatívum van. Na most ezt, ami az előző két hónapban vételi és nyomás volt, tehát mondjuk utazási kedvnövekedés az amerikai légitársaságoknál, azt most egészen durván mínuszban élik meg ezek a társaságok, úgyhogy rögtön látszik a hatása annak, hogy mi van akkor, amikor beindul egy olyan vámháború, amiből nincs nyertes. Aha. Tehát itt mindenki veszteni fog ezen, ezt elmondták már sokan, ezt látjuk most.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Megjött Szoller Andi.
Szia, Andi.
Felvidít minket.
Pont fordítva gondoltam, hogy de ti adjatok nekem valami pozitív
löketet. Ott van, a kezedbe adtam.
Ez.
Ha jó, nem?
Hát nem tudom.
Nagyon jó lesz az. Azt egy kedves hallgatónk, ő szereti az ilyen finomságokat, és néha ellát minket, amikor beszélünk valamiről, eszébe
valami
jut.
Valami limonáda, rá van.
Az nem limonáda, hanem az kóla.
Kóla láda.
Igen, de ide van írva.
Jó,
limonáda.
De a limonáda az persze bizonyos nyelveken az a üdítőitalt jelenti.
Látom, valami üdítő.
Igen, ez
okay.
Egy ilyen speciális, de úgy azt gondolta,
hát,
hogy igen, érdemes megkóstolni.
Nem cukros, hanem édesítőszeres.
Nagyon jó lesz az. Nagyon jó. Szerintem okay. Koktél alapanyag.
Ez az a bizonyos...
Most felvidítottad. Látod, most végre rám nézett, amikor ezt kimondtam. Most
igen.
Megértettük
ez
egymást.
Ez az a bizonyos vaktesztes.
Igen, jó, ez a vaktesztes. Igen.
Abba
igen.
Én nem veszek részt szerencsére.
Dehogy nem.
Mondtam, hogy nem.
Hát annyival, hogy ezt elfogyasztatok.
Na jó, most látszok, szerintem menjünk híreket.
Jó,
mondani,
igen, jönnek a hírek, a legjobb hírek, a legfrissebb hírek. És utána pedig jövünk vissza. Mi rengeteg izgalmas téma, bocsánat, hogy ennyit beszélek, de ezt el kell mondani, hogy ennyit beszélek. Nem azt, hogy mi lesz a mi lesz reggeliben.
Hát nem véletlenül kérdezgetem én itt a hallgatókat, hogy ki mennyire szokott sportolni, akár szabadban, vagy kardiózni teremben, mert hogy az ülő munka és az egészség összefüggésével kapcsolatban, és hogy mennyire nem mozgunk,
na, ez
ezzel kapcsolatban
jó.
Fogunk majd egy kis beszélgetést indítani ezzel a következő
indítunk.
Órában.
Maradjatok velünk.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledj, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt!
Jó reggelt!
7 óra 10 perc van, március 12-e, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Nyúl Zsuzsa.
És Kántor Endre, és a SMS, Viber és WhatsApp számunk 0636 980 980. Jönnek már egyébként közlekedési hírek, a Hungária eléggé dugulós, tele van dömperekkel, írja nekünk valaki, és minden sávban nyomulnak ezek a bizonyos dömperek. Aztán
Azt hiszem a WhatsAppon egy elég hosszú közlekedési információ már korán reggel, vagy lehet, hogy SMS-ben érkezett. Addig,
erre gondolsz? Amikor valaki megírta nekünk.
Ráadásul, így van.
Hogy morog azon valaki, hogy hát mennyire rossz állapotban vannak az utak, és hogy ez az M3-as kivezető-bevezető szakaszán is érzékelhető. Abszolút. Vannak gyűrődések, amiket csak le kéne maratni, írja ő, és hogy elképesztő, hogy mekkorát ütnek egyébként. Igen. Az autón, és ezt lemaratni nem kerülne sok időbe, sem pénzbe, mégsem csinálják meg. Viktor hallgató.
Ne naívkodjál, Viktor hallgató.
Igen. Egyébként jó hír, köszi szépen, hogy ezt is megírtad, hogy ő egyébként terembe megy kardiózni.
Bárhova, bárhogy, szerintem az a lényeg, hogy mozogjon az ember,
te
és tegyen
szoktál
valamit.
Szoktál szabadon futni?
Szóval igen, én inkább ott szeretek. Igen.
De ez nem volt őszinte, hogy rám néztél.
Ne, azért nem voltam őszinte, mert annyira elhanyagoltam az elmúlt időszakban ezt, hogy nagyon cikinek éreztem válaszolni, de igen, én abszolút, sőt, én, hogyha lehet, akkor inkább megyek erdőbe, vagy valami olyan területre, ami zöldben, nekem az nagyon fontos. Aha. De ez egy teljesen szubjektív dolog, hogyha nem tudnék más csinálni, mint futópadozni, akkor futópadoznék. Úgyhogy, de nekem ez a hármas dolog, ez nagyon bevált, a bicikli, úszás, futás, ez abszolút átmozgat.
Igen,
te
szoktál úszni, igen, tudom, hallom.
Szeretem.
Szoktál nekem mesélni dolgokat, amikor mondjuk vége van egy ilyen hosszas adásnak, akkor jól esik egy úszás.
Az nagyon jó, így van. Úgyhogy, de tényleg azt mindenkinek ajánlom, akinek olyan problémája van, hogy küzd mondjuk az ízületekkel, vagy nem, a csontozat nem olyan, mint volt, mit tudom én, mert az abban a szempontból sokat kímél.
Ezzel a témával egyébként 7 óra 20-kor fogunk majd foglalkozni, az ülés, az új dohányzás, hogy milyen összefüggései vannak ennek a két fogalomnak, ezt fogjuk majd kicsit bővebben feltárni szakértő vendégeinkkel.
Mi az, ami most jön? Jaj, budapesti információk!
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék!
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, mi az első budapesti info, ami neked legjobban tetszett?
Hát ha már a közlekedésnél tartunk, akkor én maradnék is. Na. Ezen a vonalon, mert hogy új sebességkorlátozásokat fognak bevezetni. Egy kicsit lassabban kell majd haladnunk, előír a portfólió részletesebben. Újbudán több forgalmas szakaszon kell majd csökkenteni a sebességet. Egyébként elsősorban a Pázmány Péter sétány, Hunyadi János út és a Balatoni út érintettségét emeli ki itt ez a bizonyos megjegyzés. Elsősorban egyébként a gyalogosok és a kerékpárosok védelmében történik mindez, mert ugye a Pázmány Péter sétányon 60-ról 50-re, a Hunyadi János útnál a kitérő út és a Mezőkövesd út közötti szakaszon 70-ről 60-ra csökkentik majd a sebességet, illetve a Balatoni útnál a repülőtéri út és a Boldog utca közötti szakaszon várható majd sebességkorlátozás. Ennek az oka pedig az, hogy a megnövekedett forgalom miatt hát az elmúlt években sajnos volt komoly baleset, olyan is, ami halálos hát kimenetelű volt, úgyhogy itt volt az ideje, hogy figyelembe vegyék egyrészt a lakosság kérését, másrészt pedig nyilván a baleset megelőzési szerepet játszott, ez tehát Újbudán lesz majd.
Itt azért érdemes figyelni, mert sok helyen nagyon komolyan nézik már a sebesség határátlépését, és ez azonnali bírságokkal jár, úgyhogy akár ez is lehet egy jó visszatartó. Nekem nagyon tetszik ez a Bringa Boxer sztori, hogy terjednek a fedett biciklitárolók Budapesten. Régóta nézegettem azt, hogy olyan nagyvárosokban, mint Hamburg vagy Berlin például, de hát nyilván Hollandiában rengeteg helyen. Egyrészt vannak ilyen bringa boxok minden állomásnál, nagyon sok helyen. Vannak olyan ilyen bringa ketrecek is, ami, mit tudom én, 10-15 vagy 20 bicikli tárolására alkalmas, és akkor ahhoz van valamiféle kulcsa az azt bérlőknek, és akkor gondolom ott egy helyet lehet bérelni, az olyan, mint egy teremgarázs. Uh-huh. Ezek azonban teljesen ilyen egy biciklire szabott konténerek, mert hogyha valaki a lakásban nem tudja tartani a biciklit, meg a hozzátartozó szerszámokat, viszont naponta akarja használni, az emeletre felcipelni, vagy nem tudja, vagy nehéz, vagy mit tudom én, nem fér el, lent viszont, vagy a folyosón nem, nincs biztonságban, nekem lopták el úgy a bringámat, hogy elindultam valahova, visszafordultam, és nem vittem fel az emeletre, ahol ott a lakásunk előtt a korláthoz szoktam láncolni, hanem lent láncoltam a korláthoz. Oh, fölrohantam egy csekkér, amit elfejtettem ugye magammal vinni, és az 10 perc alatt gyakorlatilag levágták a cangát. Na most nyilván ilyesmire próbál megoldást adni ez a bringa box, mert hogy a biztonságosabb, rövidebb, hosszabb ideig lehet parkolni benne a bicikliket. A budapesti mobilitási terv közlekedés stratégiai céljai a bringások számának növekedésével kalkulálnak, és a Magyar Kerékpáros Klub pár éve összeírt 150 olyan helyszínt, ahonnan hiányzik egy ilyen tároló, egy ilyen ketrec, vagy egy ilyen box. Egy része megvalósult, de ugye nagyon messze vagyunk a teljes lefedettségtől. Minden esetre a kerületek pályázhatnak fedett, zárható bringatárolók létesítésére, több feltételnek is meg kell felelni, de minden esetre az egyik az, hogy arányosnak kell lenni az éves lakossági autótárolás árával, az elfoglalt közterület alapján ennek az egésznek. Vannak már működő rendszerek, Kispesten például meg lehet nézni, úgyhogy a bringa boxok mellett más lehetőségek is vannak, mert például ugye üzlethelyiségek vagy panelházak esetén az árkádok alatti üres tárolóknak a felélesztése lehet még egy jó megoldás arra, hogy ott tárolják a cangát. Hát ugye mondjuk például panelban ott aztán tényleg nincs hely.
Ezt akartam mondani, csak nem akartam nagyon a szavadba vágni, mert hogy ez nem elegáns semmiképpen, viszont hozzá szerettem volna tenni, hogy mennyire jó, hogy a biciklis kultúra mellett már az ilyen kiegészítő szolgáltatásokra is odafigyelünk. Tehát emlékszel, még pár évvel ezelőtt ugye megvolt ez a nagy hullám, hogy uh-huh. biciklis utakat építettünk, jelöltünk ki különböző, igen, nem tudom, társadalmi felháborodások mellett, de aztán valahogy elfogadtuk, és most jön a kiegészítő szolgáltatás, ami egy kicsit emeli ennek az egésznek a színvonalát.
Hát reméljük, hogy ez egyre jobban elterjed, és jobban fog működni. Úgyhogy a Mávos hírta azt, amiről beszéltünk, azt Andi elmondta a hírekben, úgyhogy azt el tudjuk egy mondatban, hogy akkor az érdeklődés az állomás megújítási programokra, hogy új kiírást tesz közzé a MÁV, és nagyjából ez volt a budapesti blokkunk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ez jó üzenet.
Amit most mondok, tőletek hallottam, hogy az ülés az új dohányzás le is cseréli az asztalát emelhetőre.
Nem, te azt le is cseréltem már.
Így van, nagyon jól tettem.
Így van.
Egyébként mi is állunk itt a stúdióban a pultunk előtt.
Igen.
Képzeld el, néhány évvel ezelőtt egy barátomtól hallottam, hogy vannak olyan irodai megbeszélések, amik kifejezetten ilyen kis álló kerekasztaloknál történik. Miért? Egyrészt mert hatékony, uh-huh. állni nem annyira akarsz, nem kényelmesedsz bele ebben a lehetőségben. Be, hogy akkor ott, nem tudom, hosszasan beszélges. Másrészt pedig sokkal inkább arra sarkalja az álló helyzet a kollégákat, hogy dinamikusabban vagy hatékonyabban gondolkodjanak. Képzeld
el. Jó. Ez lesz majd a témánk, ezért is beszéltünk erről. Toldi Anna, az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület főtitkára, és Szabó Ágnes közgazdász, az Egyesület egyik munkacsoportjának tagja jönnek majd ide a stúdióba. Előtte azonban egy feldolgozás, vagy nem, nagy kérdés, ugye?
Mi van akkor, az én kedvencemet tetted.
De mi van akkor, hogyha a feldolgozott művész igen. önmaga is szerepel a feldolgozásban. Akkor az feldolgozás,
az
vagy nem?
Menő.
Ugye?
Jó fejség.
Így történt ez bizony, amikor is a Kingston Sound System fogta magát, és azt mondta, hogy ők el akarják játszani a Blondie egyik nagy számát, és meghívták az énekesnőt, ki is adták kislemezen, úgyhogy egy kis ragga így ebbe a szerda morgós reggelbe talán felvidít minket.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Na, akkor az a téma, amit beharangoztunk, az ülőmunka túlterjedése nem csak a munkavállalók fizikai és mentális jólétére van negatív hatása, hanem jelentős pénzügyi és társadalmi következményekkel is jár. Erről fogunk beszélgetni, mégpedig Toldi Annával, az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület főtitkárával és Szabó Ágnes közgazdásszal, az Egyesület egyik munkacsoportjának tagjával. Jó reggelt, sziasztok!
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Nagyon megütötte a fülünket az, hogy tulajdonképpen az ülőmunkát olyan károsnak tartják sokan, mint a dohányzást. Segítenétek nekünk egy kicsit kontextusba helyezni, hogy ez a kettő dolog hogyan függhet össze egymással? Anna.
Igen. Hát sajnos rossz hírünk van, mert a WHO szerint is, hogyha azt nézzük meg például, hogy a rákosító tényezők közül mik a két vagy három legjelentősebb tényező, akkor a rendszertelen műszakos munkavégzés után egyébként az inaktivitás jön, és ugye ehhez nagyon komolyan hozzájárul az is, hogy ülő munkavégzésünk van, tehát széken ülünk és képernyős munkát végzünk, és ez a munkavégzési típus, ez most már nem csak az ülő irodai munkavégzőkre jellemző, hanem akár a gyári munkavégzőkre is, akik akár szalag mellett dolgoznak, de ülve.
Tehát egész egyszerűen csak azért, mert olyan a fiziológiája az embernek, hogyha úgy begörnyed, ugye szokták mondani hosszú utazásokon, repülőn vagy vonaton, hogy álljon fel az ember, ne tegye keresztbe a lábát sokáig, stb., mert ez az, ami teljesen megváltoztatja az, hogy működik a szervezete.
Igen, tehát hogyha megnézzük, hogy mik a legfontosabb kockázati tényezők a vállalatok életében, az első nyilván a stressz, a mentális egészség, és a második a fizikai inaktivitás. Ennek ugye leginkább, tehát hogy a váz és mozgás rendszerünkre van a legnagyobb hatása, és pont valamelyik nap jött szembe velem egy globális kutatás, hogy a világon jelenleg 620 millió ember küzd hátfájással, és ez 2050-re 850 millióra fog növekedni, és a hiányzásoknak a 15%-áért most ez a felelős. Ez egy, mondhatni, egyszerű hátfájás, de nem egyszerű, ugye, amivel foglalkozni kellene. És hogy ez globális adat, de hazánkban is pont most folyamatban van egy kutatásunk, így az egészségesebb munkahelyekért egyesületben, folyamatban vannak az elemzések, de előzetesen azt tudom mondani, hogy itt is ez már nagyon fontos, de elsők között van ugyanúgy a stresszmentális terheltség, de hogy ugyanúgy bejön ez a hátfájás, gerincfájás, mint...
Hát és akkor ez ugye, mint egy autónál, amikor elromlik mondjuk valami benne, és akkor szépen lassan ugye jön az elhízás, jön a cukorbetegség, jön az összes többi dolog, ami ezzel jár.
Én egy kicsit challenge-elném itt a beszélgetésünket, mert mindig olyan szép, ideális is világot festünk le, és sokat beszélünk nyilván a well-beingről, ami minden vállalat számára fontos, és valamennyire nyilván az ESG miatt, ugye, tudjátok, ez egy kicsit fontos téma is tud lenni, de azt gondolom, hogy ezt nem feltétlenül kellene rátolni egy az egyben a munkaadókra, hanem sokkal inkább az egyéni felelősséget kellene ebben erősíteni és tudatosítani. Anna, mit gondolsz?
Hát ez kettős dolog, és az egyik fontos tényező az, hogyha a munkahelyen keletkezik egy kockázat, akkor ezt a munkahelyen kell kezelni, és ez az egyik cikkünkben nagyon erősen alá is húztuk, mert hogyha kockázat az inaktivitás, az ülő munkavégzés, akkor ezt ott bent a munkahelyen is kell kezelni, és már van egy olyan fogalom az EU-ban is, illetve a szakemberek között is, hogy hosszantartó ülés, ez két óránál, vagy két órányi, illetve két óránál hosszabb ülést jelent, ez az egyik legjelentősebb egészségügyi kockázat, és hogyha ez megjelenik például egy munkahelyen, azt kötelező kezelni, mert a munkavédelem is ezt írja elő, és ez egy munkáltatói felelősség.
Igen, ez a 45 perc után 10 perc felállni.
Így
kicsit járkálni,
ugye? Sőt, már vannak iránymutatások szintén ugye az európai biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó ügynökség oldaláról, ahol már azt mutatják, hogy max. 5 órát szabadna ülnünk egy nap a munkahelyen, és 20-30 percenként kellene felkelni a székünkről, és átmozgatni magunkat ahhoz, hogy meg tudjuk tartani az egészségünket. Szóval ezt nem fogjuk tudni majd kompenzálni egy óra konditeremmel, hogyha egész nap mondjuk ültünk. Ez képtelenség, ezért kell beiktatni kicsi mozgásos szüneteket az egész napunk folyamán.
Még a felelősségre egy gondolat erejéig, tehát hogy nagyon fontos fogalom szerintem itt a shared responsibility, tehát hogy a megosztott felelősség, ez az egyénnek is, a munkavállalónak, meg a munkaadónak is a felelőssége. A munkaadónak egyébként felelőssége és lehetősége is van, hiszen sok ember sok időt tölt a munkahelyen, az ébren töltött időnknek ugye több mint felét a munkahelyen töltjük, és ott, ha a magyar adatokat nézzük, 4,7 millió honfitársunk elérhető, és ott elérhető, és egyénileg lehet még egy, tehát ilyen riasztó adat, hogy a társadalom lakosság 80%-ának nincsen sportköltése, tehát, hogy azt a 80%-ot a munkahelyen lehetne jól megfogni, célzottan, rétegspecifikusan, közösségben, a formális és informális
csatornákon. Hát szerintem érdek is ez a dolog. Tehát ugye egyrészt van shared responsibility, másrészt van az érdek. Tehát a munkavállaló, ugye a munkaadó érdeke az, hogy a munkavállaló jobban termeljen,
meg, hogy
több
jó
profitot hozzon,
legyen,
lehessen ostorozni. Hogy most egy kicsit megfogtam azt a felét, amit nem szeretnek hallani. Az a lényeg, hogy szegény betegeket nem lehet, meg akik így nagyon kedvetlenek, meg nincs kedvük, meg semmi, meg otthon akarnak maradni, meg...
El kell menni mozogni. Nem tudom, én most tényleg...
De most mondták, hogy nem lehet kompenzálni.
De ebben egy picit vitatkoznék egyébként, mert nem tudom, tehát ugye amikor én egész heti stresszt próbálok levezetni, és elmegyek egy másfél órás boxórára, hát utána már engem semmi nem idegesít, de tényleg. Oké, nem akarom nyilván elviccelni a dolgot, de jött egy nagyon érdekes hozzászólás egyébként, ami arra világít rá, hogy azért a gyerekek az iskolában már ott kezdődik valószínűleg ez a fajta ülőkultúrának a megalapozása.
Az ülőkultúra, nagyon
de
jó.
De tényleg, tehát hogy a munkánkat, a dolgunkat, a tanulásunkat csak és kizárólag ülő tevékenységgel tudjuk összefüggésbe hozni, Anna.
Hát ugye nézhetjük amúgy az iskolákat is úgy, mint egy munkahelyet. Aha. Ezt nagyon ritkán nézzük ilyen szempontból meg, és ott is meg kellene azt vizsgálni, hogy minden stakeholder, tehát akár a munkavállalók, akár a munkáltató, akár az ott tanuló diákok milyen egészségben vannak, és a jóllétét hogy segíti mondjuk egy iskolai igazgató a diákoknak. És ott is egy kockázat az, hogy ülnek a diákok, ráadásul ők egész szent benne vannak ebbe a fejlődési menetben, amikor minden kialakul náluk, akár a szív- és érrendszeri egészségük, akár a mozgásszervi egészségük, és igen, ez egy rossz trend, hogy az iskolában egyre hosszabb időt ülnek a gyermekek, és azért azt is elmondhatjuk, hogy nem megfelelő környezetben, mert azért, ha összehasonlítjuk, hogy milyen környezetben ülünk mondjuk egy munkahelyen, egy jól felszerelt munkahelyen, és ahhoz képest milyen mondjuk ez iskolában a kis munkállomásuk, hogy így hívjam, akkor nagyon nagy a különbség, és itt hatalmas fejlődési potenciál van, mert nagyon sokat kellene segíteni nekik ebben, és igen, átalakítani egy kicsit az oktatást is úgy, hogy több aktivitás legyen, ne csak ülve, frontálisan oktassuk a gyerekeket, állítsuk fel őket, csoportmunkák legyenek, menjünk ki a természetbe, menjünk el ide, oda, amoda, és az aktivitás is legyen benne, de ez egy mindset változásra van szükség, vagy ehhez egy mindset változásra van szükség.
Miben tudtok ti segíteni, hogy egy kicsit tudatosabbá váljanak a magyar munkáltatók és munkavállalók tekintetben, és hogy azt a fajta perspektívát próbálják meg megérteni a saját maguk életvitelével kapcsolatban, hogy ez nem feltétlenül csak választás kérdése, hanem az egészségükre vonatkozó.
Szerintem Anna, döntés. Mert kimondta az előbb az egyik kult szót, ez a szemlélet, vagy mindset, szemléletformálás, szerintem ebben nagyon sokat tesz az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, és hogy én mindig, mindenhol elmondom, most is muszáj elmondanom, hogy négyszeres win, tehát hogy jó a munkaadónak, jó a munkavállalónak, jó az ügyfélnek, mert ugye az egészségesebb munkavállaló lelkesebb, kreatívabb, jobban odafigyel, jobb döntéseket hoz, jobb ügyfélkiszolgálást ad, és hát társadalmi szinten is az államnak is a táppénzköltség, a betegségteher, a nem tudom, kieső jövedelem, tehát lehetne sorolni, tehát hogy egyszerűen négyszeres win, és hogy ezt a szemléletet, ezt az átkapcsolást, hogy költsünk erre, mert megéri, mindenképpen megéri, és hogy vannak képzéseink, erről majd mindjárt Anna pár szót fog mondani, tehát hogy szemléletet formálunk, írunk, kutatunk, képzéseket tartunk, és hogy tényleg, hogyha ez így átkapcsol, és hogy minden fejben, vállalatvezetőben, munkavállalóban, politikusok fejében, hát akkor szerintem nyert ügyünk van még a képzésünkben.
Reméljük, hogy így van, és ugye lehet kampányolni aktívabb Magyarországért, de akkor kezdjük ezekkel a dolgokkal. Jó, gyorsan akkor Anna még egy pár szót arról, hogy hogyan tudtuk akkor segíteni, jó? Meg milyen programok vannak?
Említetted itt az Aktív Magyarország programot, pont az ő segítségükkel és támogatásukkal indult el tavaly egyébként az Aktív Munkahelyek kampányunk, amiben már munkahelyi aktív sportnagyköveteket képzünk, mert azt érezzük, hogy vannak nagyon nagy sportolók, de azokat kell most megmozgatnunk, akik egyébként nem sportolnak, mert mindenki arra épít a sportolókra, de nagyon sokan vannak, akik viszont még nem mozdultak.
Hát meg az visszatartó erő is lehet ám, hogy azt látja az ember, hogy fú, de jól néz ki, milyen hasa van, még mit tudom én, és akkor hát én sose leszek olyan, mindegy, akkor gyorsan bedobok még egy hamburgert, egy kis comfort food. Ez így működik sajnos, úgyhogy igen, érdemes a kis emberre, a hasasokra pozícionálni.
És mi erre szeretnénk egyébként így a képzés, tehát a nagykövetek képzése is erre van felépítve, hogy ebben legyen pszichológiai tudás, ebben legyen projektmenedzsment tudás, a vállalatvezetők felé is képviselet, pont ezért, hogy lássuk, hogy ez mennyi hozadékot tud akár vállalati szinten hozni, mert azt lehet látni, hogy akár a versenyképességben, akár a teljesítményben is jelentős változást tud az hozni, hogy egészséges munkavállalóink vannak.
Abszolút, teljesen egyetértek.
És ha már kis... van gyümölcsnap, akkor legyen.
Igen.
Formán sportnak is.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy például én mindig elfelejtek inni. Azért is van a kis palackom, hogy lássam, hogy mennyi, és azóta, amióta be van állítva az órámon, hogy egyfolytában szóljon, azóta sokkal jobban megy, és megvan a megfelelő bevitel. Na most ugyanezt meg lehet csinálni nyilván azzal is, hogy belefeledkezem én is otthon, hogy kanapén dolgozom, és valami hosszabb cikk van, vagy ilyesmi, hogy Jézusom, már itt ülök három órája.
És akkor veszed észre, amikor fáj a derekad,
akkor,
vagy a hátad.
Amikor valami kicsit úgy be... merre vettem, igen. Szóval az a lényeg, hogy ilyen kis pici apró dolgokkal el lehet indulni, és hozzáteszem, hogy amióta így állva vezetünk műsort, főleg, ugye nem végig,
tényleg
teljesen más.
Mind a négyen most itt a stúdióban.
Képzeld el, hogy teljesen megszűntek olyan fájásaim, amik korábban kialakultak mondjuk egy hosszabb koncert alatt. Pedig bicikliztem, úsztam, futottam, de a kettő dolog az teljesen más, mert olyan kórizmokat, meg olyan tartást javító hatása volt, hogy egyszerűen nem fáj, nem érzem ez azt a fájdalmat.
Csak kiegészíteném a gondolataidat, és remélem, hogy a vendégeink ráerősítenek erre, hogy apró lépésekkel kell. Tehát nem kell holnap lefutni a maratont, abszolút, meg nem tudom, abszolút, hogyha soha nem sportoltál, akkor most aztán beleásni magad, és holnap után már, hát
és nem ez zero cost. Tehát, hogy azt, hogy most állunk, vagy ülünk, ez igazából, és hogy több ilyen zero cost megoldás van, hogy nem tudom, sétálva tartunk egy meetinget, lift helyett felmegyünk lépcsőn a harmadik emeleten a kollégához, és hogy nem csak mozgunk, hanem még szocializálódunk is eközben, nem kerül semmibe. Nem tudom, messzebb állunk meg, és begyaloglunk, vagy gyalog, biciklivel jövünk. Egyre több azért a kerékpáros barát munkahely, a bring ez a munkába, egyre többen vesznek ebbe részt, hogy ezek tényleg olyan megoldások, ami nem kerül sem. Vagy hogy egy kollega tart nekünk, többieknek egy jóga órát, vagy egy valamilyen bármilyen mozgásos órát. Ezek zero cost megoldások.
Lépcsőhős kihívás munkahelyeken így van, sőt az ember megkapja azt a kis pecsétet is, ugye, hogy már sikerült a 10 emelet, amit aznapra ki volt tűzve.
Addig élsz,
csak mondom, ez az alapbeállítás az órában, tehát el kell állítani, le 20 emelet kell, vagy 30.
És még egy valamit hozzátennék, hogy az Egyesületünk minden évben támogat valamiféle kihívást, akár 7 héten keresztül is, és tavaly évben is volt egy ilyen kihívásunk, ahol már 55 vállalat csatlakozott hozzánk. Ebben az évben is lesz, és egy nagyon izgalmas lesz, mert CSR-ral is össze fogjuk egyébként kötni, hogy azok is megmozduljanak akár egy jó cselekményért, vagy egy jó célért, akik eddig nem, és nem az a cél, hogy a nagy sportolók nyerjenek, hanem az, hogy válti szinten együtt keressük így az aktivitáspontokat, amivel sokkal egészségesebbé válunk válhatként.
Nagyon szuper, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Érdekes a téma, és fontos, egészségesebb munkahelyekért egyesület, ezt érdemes keresni, beírni a keresőbe. Toldi Anna, aki az egyesület főtitkára, és Szabó Ágnes közgazdász, az egyik munkacsoport tagja voltak itt velünk, és próbáltak figyelmet felkelteni az ülés helyetti állásra például, és az egészségesebb munkahelyre. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! Aktív napot mindenkinek!
Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
Millás reggeli! Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
És itt van velünk a stúdióban Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Szia!
És hát ugye egy aktuális témával foglalkozunk, az árrésstoppal. Ugye tegnap a kormány bejelentette az árrésstoppot, miszerint ugye 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árése nem haladhatja meg a 10%-ot. Mit kell tudnunk ezekről, milyen intervallumokban mozognak általában ezek a termékek?
Ugye elsősorban definiáljuk is az árést, több szintje van. Első szinten alapvetően ez az adott termék eladási és beszerzési ára közötti különbség az eladási árból számítva. Tehát, ha egy töltőtól 1000 forintba kerül a vásárlónak, és a beszerzési ára 500 forint, akkor ez egy 50%-os árést jelent a kereskedőnek, fentről lefelé számítjuk. Uh-huh. Az online és offline kereskedelemben az árések termékkategóriánként nagyban eltérnek, de még kategóriákon belül is van nagy szórás. Például egy műszaki cikkek esetében 5-10% az árés, mobiltelefonok, laptopok, LED-televíziók 3-5% árésre rendelkeznek, míg mondjuk a másik oldalon a mobiltöltők, tartozékok, kábelek, hosszabbítók esetében akár 50% is lehet ez az árés. Egy másik véglet kategória mondjuk a divat. A divat termékek esetében egy 60-70% is lehet az árés, mondjuk egy fast fashion esetében. A premium luxus divatnál ez akár több is lehet. Ezért is vannak, hogy az 50%-os leárazások a szezon után, és még sokszor egyébként a divat kereskedőknek, még a leárazás után is marad a profitjuk. Egy hasonlattal élve, a fogyasztói ára a teljes rész, ez az egész torta, ez a látható rész, a kereskedői szempontból ezt a tortát még szeleteljük. A legnagyobb szeletét ennek a gyártó vagy a forgalmazó viszi el, a számítógép esetében a 90%-át.
És akkor hogy van még a torta? Mert azért itt egy csomó minden benne van, a munkaerőköltségtől kezdve a marketing költségén keresztül.
Igen,
minden,
szeretem még egy kicsit ezt a tortát tovább.
Igen, a legnagyobb költségtényező a hirdetési vagy a promóciós költségek. A hirdetésekben ugye nagy a zaj, óriási a verseny, piacszerzési stratégián lévő szereplők, elkereskedői szereplők, akár a fennmaradó árésüknek a felét is elköltik hirdetésre. Ugye már említettük, hogy egy átkattintási ár mondjuk a PPC rendszerekben akár 100 forintot is meghaladhatja. Ma már ennyit fizet egy látogatásért egy elkereskedő. A visszatérő vásárlók ugye csökkentik az úgynevezett vásárlói akvizíciós költségeket, ezzel is növelik a profitot, ezért is láthatunk Emagenius, Alza Plus, Allegro Smart, Amazon Prime, Temu App típusú megoldásokat, amik ebben az újraaktivációban és a lojalitás építésben segítenek. A második ilyen nagy csomaga szállítási és logisztikai költségek, tehát összesen egy csomagologisztika, raktárlogisztika, csomagolást összeadva egy 2000-2500 forint rendelésenként ennek a költsége. A tudatos kereskedők ezért is kötik a minimum kosárértékhez, vagy klubtagsághoz az ingyenes házhoz szállítást. Talán a harmadik kategória, ami említésre érdemes, ez a működési költségek, adók, egyebek, technológiai költségek, ügyfél szolgálat, stb. Ilyen nagy szereplők, mint már az említett nagy elkereskedők, nagyjából én 5-6 különböző árést mérnek, és különböztetnek meg, és visszamérnek, és az alapján optimalizálnak.
Hogyan érinti őket egyébként a tegnap bevezetett ástop?
Ugye érinti az elkereskedőket is, az már más kérdés, hogy nehéz lesz ellenőrizni. Aha. Tehát, hogy még nem ismert, hogy hogyan tervezik betartatni az árástoppot, illetve pontosan mi lesz a következménye annak, hogyha piaci szereplők nem felelnek meg a jogszabályban elírtaknak. Összességében elmondható, hogy minden hasonló szabályozás egyébként a nagyobb piaci szereplőket segíti, tehát a piaci versenyben. A nagyoknak van kellő technikai, jogi támogatási háttere ahhoz, hogy viszonylag gyorsan implementáljanak ilyen, vagy megfeleljenek ilyen változtatásoknak. A kis vagy közepes helyi szereplőktől ez erőforrásokat von el más területekről. Szintén egy hasonlattal élve, amikor egy külső rendelettel beavatkoznak a piaci árképzésbe, mondjuk ez esetben a árástop, ez olyan, mintha egy Forma 1-es magyar naddíjon azt mondanák az összes csapatnak és a versenyzőknek, hogy a hajtűkanyar után csak 50 km/h szabad haladni. És ez ugye mi történik ezután, vagy mi történhetne ezután, a versenyzők gyorsan alkalmazkodnának, és a csapatok pedig keresnék azt a módját, hogy hol tudják behozni a...
Igen, persze, nyilvánvalóan. Persze. Egyébként, hogyha megnézzük, akkor ilyen piaci szabályozás az bármi, amit láttunk, az működött valaha?
Vannak egyéb ismert világpiaci ilyen típusú szabályozások. Érdekesség, hogy egyébként Amerikában fordított a helyzet, tehát hogy minimális kiskereskedelmi árakat vezettek be egyes tagállamokban, ez a úgynevezett minimum markup laws, amelyek azt a célt szolgálták, hogy a nagy láncok ne szorítsák ki a kis piaci szereplőket az alacsonyabb áréssel a piacon, vagy egyébként az általunk is EU-ban is ismert ilyen típusú szabályozása, a roaming díjak szabályozása, amikor is az EU szinten eltörölték a roaming díjakat. Tehát, ha jól értelmezem, a jelenlegi intézkedés egyik célja a fogyasztók védelme az indokolatlan áremelkedésekkel szemben. Én ezzel kapcsolatban szkeptikus maradnék, hogy ezt a célt valóban tudja szolgálni, ellenben az elkereskedők fókuszát elveszi a hozzáadott érték megteremtésétől.
Az biztos, igen.
Volt már hasonló szabályozás, vagy ilyen beavatkozás itthon is, ha nem is áréses. Egy éve emlékszünk itt az adásban, beszéltünk is a Magyar Postával való kötelező szerződésről, ez az úgynevezett webshop rendelet, és akkor így egy év távlatában megnézve, 2024 végén a PVC kutatásban kijött, hogy 10-ből 8 kereskedő elkereskedő implementálta ezt a típusú szerződést, és amikor megkérdezték 2024 végén a PVC-sek az elkereskedőket, mit tartanak a legnagyobb kockázatnak működés szempontjából, akkor ez a postás webshop rendelet már csak a 7. volt a sorrendben. Az első 3 egyébként a hirdetési költségek növekedése, beszerzési árak növekedése, és a külföldi szereplők, kínai szereplők térnyerése. Tehát az első 3 tipikusan az ára és présükre volt jellemzőbb is. Visszatérve a hasonló piaci szabályozásokhoz, tehát magukat komolyan vévő szereplőknek mindenképpen jogkövető magatartást javaslok. Ez most egy keserű pirula, amit minél gyorsabban le kell nyelni, ahhoz, hogy és azzal foglalkozni.
De volt már egy pár ilyen. Igen,
csak tudjuk meg érni, hogy nem
igen. Van egy egész doboz ilyen pirula. Hát értjük. Nagyon klassz, hogy az elkereskedők szempontjából is kicsit rávilágított, és nem csak mondjuk az alapvető élelmiszerek, ami ugye főleg a hírekben van, vagy azzal foglalkozik, és tök jó volt ez a torta felszeletelés, ez is érdekes volt. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, eredményes napot kívánok.
Oké, mindenkinek. Oké, hát az elmúlt percekben az árrésről beszélgettünk, illetve az árréseknek a hatásáról, árréstop hatásáról Szabó László, a Grow Digital Digitális Marketing Ügynökség ügyvezető partnerével.
Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
Ez nehéz díl. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Blokklánc alapú megoldással rukkolt elő a Magyar Nemzeti Bank, és hogy ezt az egészet kicsomagoljuk, itt van velünk Vidákovics Attila, blokklánc és kriptoszakértő, a Mosaic Galaxy alapítója. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Mi történik?
Hát elindult a technológia a maga útján, és kezd beszivárogni a hétköznapokba, ami... Én azt gondolom, hogy egy nagyon üdvözölendő megoldása, amivel előrukkolt a Magyar Nemzeti Bank. Ez nagyon jó az ügyfeleknek, nagyon jó a pénzintézeteknek, és egyszerűbbé teszi az életünket.
Mi ez a megoldás?
igaziból egy elosztott főkönyv, egy blokklánc alapú elosztott főkönyv, aminek az a nagyon nagy előnye, hogy egyetlen igazságforrás létezik, és nem külön-külön tárolják ezeket az adatokat a pénzintézetek, hanem egy elosztott helyen, de mégis ez egyetlen egy forrás, hiszen ezek az elosztott főkönyvek egymással folyamatosan szinkronizálva vannak, és az ügyfél szempontjából ez annyit jelent, hogy nem lesznek különböző adatok a különböző pénzintézeteknél, hogyha ő neki van egy hitelfedezeti biztosítása, ami ugye kötelező egy hitel mellé, egy lakáshitel mellé, akkor mondjuk, hogyha ő megváltoztatja a hitelét, egy másik biztosítónál köti meg, akkor nem kell elmenni a másik pénzintézethez, nem fog kiderülni, hogy különböző adatok vannak, hanem megköti az új biztosítónál, az le lesz jelentve, az adatai biztonságban vannak, mert a technológia garantálja, hogy csak azok férhetnek hozzá, akik jogosultak, sőt, azt is garantálja, hogy minden egyes adatbetekintést rögzít a rendszer, tehát illetéktelenek nem fognak azzal szórakozni, hogy ellenőrizgetik ezek az adatokat, hiszen az kitörölhetetlen módon bekerül a blokkláncba, ami időbélyeggel és digitális aláírással személyhez köthetően kerül be. Tehát, hogyha valaki mondjuk rossz indulatúan ott adatokat akar mahinálni, akkor az ki fog derülni.
Na hát akkor végre az történik, amiről már korábban beszélgettünk, ugye amikor mindig feltettük a kérdést, hogy van ez a blokklánc technológia, és ugye elsősorban a különböző kripto eszközök miatt beszéltünk erről, és azt mondtuk, hogy hát oké, van, amivel tök jól lehet kereskedni, tehát ilyen szempontból működik a dolog, de valójában ugye, mint fizető eszköz, mint pénz, ezek igazából nem töltötték be az ígéretet, már egy jó ideje velünk vannak. De maga a blokklánc technológia, ami mögötte ott áll, az nem indult el abba az útba, vagy arra az útra, amire szerettük volna, és hogy most látunk egy teljesen jól megvalósuló esetet.
Igazából nem olyan látványos, hogy megindult, valójában megindult, nagyon sok területen használjuk, de azt gondolom, hogy most már átfordultunk, és a hétköznapokban mindenki fog találkozni vele, akkor is, hogyha nem tudja, hogy blokklánc technológia van a megoldások mögött.
De ez nagyban könnyíti az életünket.
Persze, nagyban
visszaéléssel
könnyíti.
Visszaéléssel kapcsolatos dolgot is kiküszöbölhetünk.
Pontosan, ezáltal. Tehát azért a digitális térbe egyre több a csalás, egyre több a visszaélés, egyre több az adatlopás, és ezekbe a technológia nagy mértékben tud segíteni.
Szerinted ez, hogy ugye itt alapvetően arról van szó, hogy a lakásbiztosításokat, ugye egy digitális csatorna jön létre a bankok, a lakásbiztosítók között, hogy az ügyfélterhek csökkenjenek, és ugye ezt a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezte, indította el. Szerinted ez a piacot megváltoztatja? Sokan fognak ilyen megoldáshoz nyúlni? Vagy ez az első fecske, és látunk majd más ilyet?
Az a helyzet, hogy ez egy nagyon új technológia, és teljesen máshogyan működik, mint amit megszoktak akár a pénzintézetek, akár az ügyfelek, de valahol el kell kezdeni, mert látszódik, hogy ez egy biztonságosabb és hatékonyabb, tehát adminisztrációs terhektől lehet megszabadulni, ezáltal költségektől, jobban ellenőrizhető, adott esetben a piac számára is transzparensebb, viszont ezt kis lépésekbe lehet elkezdeni, és ez folyamatosan be fog szivárogni, meg kell szokni. Nem lehet egyből lecserélni a jelenlegi teljes informatikai rendszerét az egész pénzvilágnak, hanem szép fokozatosan, ahol helye van, ott megjelenik, minél több tapasztalat van vele, annál jobban lehet tudni, hogy milyen tervekre van szükség ahhoz, hogy tovább lehessen lépni.
Neked mi a szakmai véleményed egyébként ezzel kapcsolatban? Tehát, hogyha személyes véleményedet kérdezzük, akkor...
Ennek nagyon-nagyon örülök, aha, mert ez a rendje módja a dolognak, tehát a technológia fejlődésének be kell szivárognia mindenhova, ahol helye van, és itt helye van. Tehát ebben a helyzetben én azt gondolom, a Magyar Nemzeti Bank talált egy olyan pontot, ahol abszolút indokolt egy ilyen technológiát alkalmazni.
Mi lett a következő vajon? Mit gondolsz?
Hát nekem vannak információim.
Jó, ha már itt a személyes
amikről nem akarok túl sokat elárulni, okay, de hát a NAV-nál is jönnek a blokklánc alapú megoldások.
Nem vagyunk meglepve. Nem?
Igen,
nem.
Egyébként a Nemzeti Banknál sem ez a legelső, de az teljesen kísérleti fázisban fut egy másik. Aha. Illetve hát fognak jönni, és ezek a legtöbbje, amikre most gondolok, és nem feltétlenül sorolok fel, ezek olyanok, ahol az ügyfelek nem fogják tudni, hogy blokklánc technológiát használnak, egyszerűen digitális térben mozognak, azt fogják tapasztalni, hogy itt kevesebb lesz a probléma.
De javul az ügyfélélmény, kicsit egyszerűbb ügyintézni, ugye?
ezeknél az eseteknél igen, aztán szerintem a következő lépcső lesz az, ahol nem feltétlenül javul az ügyfélélmény, mert meg kell szokni, az edukációval jár, hiszen a technológiának a velejárója, hogy minden máshogy működik, mint ahogy eddig működött. Ezeket sokkal óvatosabban kell bevezetni, és olyan területeken, ahol ezzel, ami megtanítja az ügyfeleket felkészülni.
Hát jó, hát amikor bevezették a különböző banki applikációkat és a többi, akkor is ugyanitt tartottunk, tehát szépen lassan, nyilvánvalóan óvatosan nem mindenki szerette, de ugye most már én azt gondolom, hogy a legtöbb ember szeret applikáción keresztül ügyet intézni, nem kell sorban állni, nem kell oda menni fizikailag. Persze. Tehát ettől idegenkedtünk
része
azért egy pár évvel ezelőtt.
A technológia szépen beépült
hogyha
a mindennapjainkba.
Hogyha adhatok egy jó tanácsot a hallgatóságnak, akkor mindenki tanuljon meg digitális kulcsokat kezelni. Biztos, hogy szükség lesz rá, és biztos, hogy hiányozni fog ez a tudás 2-3-5 év múlva.
Ez nagyon jó, hogy ezt mondtad, de ez mit jelent?
Ugye a személyünkhöz tud tartozni olyan kulcs, ez egy valamilyen számsor, amivel a digitális aláírásokat tudjuk intézni. Ezt ma is csináljuk, csak valamilyen informatikai rendszer a háttérbe elköveti helyettünk. Viszont, ha ezt helyettünk végzi el egy informatikai rendszer a háttérbe úgy, hogy mi azt nem látjuk, akkor azt ott meg lehet hackkelni, azzal ott lehet, vissza lehet élni, és a hackerek erre készülnek. Úgyhogy, ha ezt a kezünkbe vesszük, és megtanuljuk használni ezeket a kulcsokat, ez körülbelül 1-2 hétvége alatt egyébként elsajátítható egy teljesen nulla szintről, akkor ki lehet venni az informatikai rendszerek kezéből, hogy ezt elvégezzék helyettünk, és ez a világ jön, hiszen ez tudja biztosítani az adatainknak az integritását, ez tudja biztosítani, hogy biztos, hogy hozzánk tartozik, sőt, ennek majd a következő lépcsője, a középfokú kulcskezelés tudja biztosítani, hogy visszaigazolja mondjuk egy olyan oldalon, hogy valóban azon az oldalon járok-e, ahol járni kéne, valóban azzal az emberrel kommunikálok, akivel én kommunikálni szeretnék, hiszen ezt egy deepfake videóval, egy mesterséges intelligenciával nem lehet eljátszani egy aláíró kulcsot.
Jó, akkor következő alkalom, amikor itt jársz, csinálunk egy ilyen digitális kulcs kezelő gyors talpalót. Mit szólsz hozzá?
Nagyon jó
ötlet. Nagyon jó.
Oké, köszönjük szépen, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Vidákovics Attila, blokklánc és kriptoszakértő, a Mosaic Galaxy alapítója beszélt arról nekünk, hogy banki és biztosítási piac szereplői közös fejlesztéssel a Magyar Nemzeti Bank gondnokság alatt létrehozták ezt a blokklánc alapú megoldást. Mi pedig most átadjuk a terepet gyorsan Czoller Andinak, ő elmondja a legfrissebb híreket, információkat, utána
pedig jövünk vissza még hozzá egy nagyon érdekes témával, hogy ki az üzletember feleség, és miért nincs saját identitása, és ha már itt a kibervilágról beszélgettünk, akkor egy film sorozat kapcsán jutott eszünkbe a téma. A kiberbiztonságról fog beszélni, Zero Day-ről ejtünk majd egy kis beszélgetést a következő órában. Mit is jelent ez? Nem politikával, gazdasággal, egész egy fikcióval fogunk foglalkozni egy sorozatra alapozva.
De azért a Robert De Niro jó volt.
Nagyon jó volt, igen, a Zero Day.
Végre nem saját magát játszotta el 20 évesen, mert az nem sikerült, de oké, szuper volt.
Igen, és beindított egy kicsit minket, úgyhogy erre a témára fogunk ráerősíteni.
Az a második beszélgetés, először pedig az a kérdésünk majd, hogy ki az üzletember felesége, és miért nincs saját identitása.
Nem figyeltél, elmondtam
igen, tudom,
az elején.
Tudom, csak én ezt most ráerősítettem, tudod, úgyhogy Czoller Andi
híre
után
igen.
Jövünk.